Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánta András vagyok. Az élményközpontú sportolást, a közösségi szellemet és a rendszerességet támogató grassroots filozófia még nagyon új a hazai testnevelésben. Erről folytatjuk a beszélgetést Molnár Lászlóval, a Magyar Diáksport Szövetség stratégiai igazgatójával.
Én azt gondolom, hogy meg kellett térni erre. Közép-Kelet-Európában élünk, és Közép-Kelet-Európában azért elsősorban a klasszikus, kieséses, versenyes megközelítés az, ami az eddigiekben dominált, és alapvetően azt kell látni, hogy igazából a sportági szövetségeink is most jutottak el arra a pontra, hogy bizony azt látják, hogy nagyon nagy a verseny egyrészt a gyerekekért, hiszen már sokszor hallunk arról, hogy akár óvodai környezetben is próbálják kiválasztani a tehetséges gyerekeket, ami hát önmagában, hogyha engem megkérdeznek erről, mindig azt szoktam mondani, hogy nonsens. Hiszen 4-5 éves gyerekekről megállapítani, hogy egyébként ők ügyesek, tehetségesek lesznek egy később bizonyos sportágban, ezt nem lehet megmondani. És itt jön be a grassroots filozófiának az a nagyon hangsúlyos eleme, hogy ideje korán a gyerekeket versenyeztetni teljesen felesleges, sőt, talán kimerem jelenteni, hogy tilos. És alapvetően ebben az életkorban, ebben a nagyon érzékeny korai gyermekkorban és a 6 éves kortól fölfelé, mondjuk 4-5 éven keresztül arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a gyerekek minél több mozgásformát és sportágat megismerjenek, és majd aztán meg fogják találni azt, amiben igazából a kedvüket lelik. Illetve alapvetően az, hogy még nem feltétlenül sportág specifikus tartalmakat kell megmutatni nekik, hanem olyan alapvető mozgáskészségeket kell fejleszteni bennük, amelyek később akár több sportágban is felhasználható. Itt együttműködés a társakkal, tájékozódás a térben, kooperáció, bizony ezek az alapvető készségek, ezek minél több mozgásban felhasználhatók legyenek később.
Tehát mindezt játékosan. A játékosság az egyébként nem mond ellent az intenzitásnak, hogyha már sportról beszélünk?
Nagyon sokan vonnak párhuzamot a játékosság és a teljesítmény hiánya között, de hát ezt cáfolnom kell. Gondoljunk bele, eleve a magyar nyelv szépsége, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ha lemegyünk focizni, hogy menjünk lejátszani. Tehát mi felnőttként is játszunk, és valóban a játékosság az szerintem minden sportágnak vagy mozgásnak az alapvető eleme, és nem feltételezi azt, hogy a játékosság az egyből kizárná a teljesítményt, hiszen ha megizzadunk, hogyha közepes nehéz intenzitású testmozgást elvégezzük a játék által, akkor elértük a célunkat. És ami nagyon fontos szerintem, hogy a játék mentén leginkább a belső élmények lesznek, amik meghatározók. Tehát, hogy ha azt érezzük játék közben, hogy igazából ez tök jó, hogy együtt vagyunk a társainkkal, tök jó, hogy sikereket értünk el, még akkor is, hogyha lehet, hogy a végén a végeredményt nem is számoltuk, akkor elértük a célunkat, és igazából a filozófia középpontjában is ez áll, hogy a belső élmény szerzés és a külső élményektől való függetlenedést is elérjük. Csak egy apró példa, én nem egy kisgyerekeknek szóló sporteseményen veszek részt értelemszerűen a munkámon keresztül, és hát azért azt látni kell, hogy amikor egy edző kiabál egy 6-7 éves gyerekkel, ne adj Isten, az ellenfél csapatának a edzőjét szidja, vagy ugyanezt a szülők csinálják egymással, az kisgyerekekben nem okoz pozitív élményeket, sőt, sokakat szorongás tölt el ebben az esetben, mert úgy érzik, hogy az ő teljesítményük váltotta ki ezt a bizonyos negatív körülmény hálót körülöttük, úgyhogy ezt szeretnénk mi kizárni a gyerek sportból és a diák sportból, és azon dolgozunk, hogy ettől mentesítsük lehetőség szerint a gyerekeket.
Hogyan zajlik egy ilyen grassroots filozófiájú sportfoglalkozás, hogyha nincsen kvázi ellenfél, nincsen vetélkedés?
Nagyon fontos, hogy van ellenfél és van vetélkedés. Tehát a versenyelemek ugyanúgy részei ezeknek az eseményeknek, csak alapvetően nem ez kerül a középpontba. Végsősorban a versenyzés az adja magát, hiszen gyerekek egymás ellen játszanak, de meg lehet oldani pedagógiai és pszichológiai módszerekkel, hogy ez ne okozzon ideje korán olyan helyzeteket, amelyek elfordítják őket a rendszeres sportolástól. Úgy történik egy ilyen esemény, ha egy fesztiválról beszélek, amelyik a legkisebbeknek szól, hogy több állomást hozunk létre egy sportpályán, vagy akár egy tornateremben, vagy sportcsarnokban, és ezeken az állomásokon keresztül kell végigmenni a gyerekeknek. Már be lehet építeni egy további játékosítási elemet is, hiszen a gyerekek pontgyűjtésben is mindig partnereink, úgy kell elképzelni, hogy pecsétgyűjtő füzetet kapnak a fesztivál elején, és ha végig mennek minden állomáson, akkor végsősorban lesz egy végig pecsételő füzet, ami egy gyerkőcnek 6-7 évesen ugyanakkor a élmény, mint hogyha aranyérmet kapna végül a nyakába, de hogyha ezt mindenki megkapja, vagy mindenki kap oklevelet egy esemény végén, akkor az minden gyereknek egy pozitív élmény. egyébként cseng le, és legközelebb is szívesen jön mind ő, mind akár a szülő, mind pedig a tanító, vagy a testnevelő tanár, aki őt elkísérte egy ilyen eseménybe. Ami nagyon fontos, hogy direkt kommunikálunk a gyerekekkel. A tapasztalataink azt mutatják, hogy valószínűleg nem szokták meg a gyerkőcök, hogy partnerként kezelik őket, akár az edzők, akár a testnevelő tanárok, vagy a tanítók. Azt mutatják a tapasztalatok, hogy akkor, amikor elkezd vele az egyik kollégám beszélni, és próbálja neki magyarázni, hogy milyen apró kis játékot fognak most végrehajtani, akkor sokszor nem mernek megszólalni, és sok időt kell, vagy legalábbis időt kell hagyni arra a gyerekeknek, hogy ők is ki tudják fejezni magukat, akár szóban, akár a megvalósítás során. Tehát nagyon komoly kommunikációs feladat is mind a testnevelő részéről, mint pedig a gyerek részéről, hogy be tudjon kapcsolódni egy ilyen fesztiválba. Minél több ilyen sporteseményt szervezünk, én azt gondolom, annál könnyebb lesz a dolgunk, mert a gyerekek is hozzá fognak szokni ahhoz, hogy bizony itt mindent lehet, itt akár kérdezni is lehet, nem pedig csak végrehajtani. Alapvetően azt gondolom, hogy a fesztivál megvalósítás szempontjából egy nagyon izgalmas pont az, hogy akár nem számoljuk ugye a végeredményt, de ugyanúgy részt veszünk a versenyekben, és egymás ellen küzdünk.
Azt olvastam egyébként, hogy a grassroots foglalkozások alapvetően a nemzetközi gyakorlatban legalábbis alulról szerveződőek. Ez igaz?
Abszolút. Maga a kifejezés is egy angol kifejezés, ami gyakorlatilag az alulról szerveződést próbálja meg, valahogy a fű gyökerére utal a kifejezés. És valóban így van. Pont erről szól a történet lényege, hogy egy belső motivációs bázisból építkezzen föl ez a filozófia. Ezzel azonosulni tudjanak a pedagógusok is, és hát mi is ezen dolgozunk. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a Kézilabda Szövetséggel, a Röplabda Szövetséggel és a Judo Szövetséggel indítottunk most már azt mondom, hogy 2 évvel ezelőtt egy nagyon komoly pedagógus továbbképzési programot, ami kifejezetten ilyen megközelítésben próbálja a sportági tartalmakat az életkori sajátosságokhoz igazítani. A piciknek szivacs kézilabda foglalkozásokat tudnak most már tartani a pedagógus kollégák. A labdarúgás az élen jár a nemzetközi, mind a FIFA, mind az UEFA, a grassroots labdarúgás promóciója szempontjából, és hát a röplabdában és a judóban is jönnek most már azok az alapvető tartalmak, amik arra helyezik a hangsúlyt, hogy nem egyből akarnak egy 6 éves gyerekből judót csinálni, hanem először megmutatják neki a tompításokat, megmutatják az eséseket, amelyek egyébként az élethosszig tartó tanulásunknak az egyik kifejezetten fontos eleme, hiszen hogyha idősek leszünk, akkor nagyon nem lesz mindegy, hogy el tudunk-e jól esni, és akkor nem lesz egyből combnyaktörésünk. Most már 1000-es nagyságrendű pedagógussal dolgozunk együtt.
És azt is mondta korábban, hogy 1.200.000 olyan korú gyermek van, akikről beszélünk, tehát a 6 és 14 év közötti korosztályba tartozóak. Hány ilyen szakember lenne még szükség?
Hát én nagyon örülnék annak, és igazából azon a fenntarthatóságnak a kulcsa az az lenne, hogyha az egyetemi és a főiskolai képzésben, itt ugye a tanítókról beszélünk az alsó tagozatosoknál, mert ők tartják a testnevelési órákat, felső tagozattól kezdődően ugye pedig a testnevelő tanárok. Tehát én azt gondolom, hogy az lenne a fenntarthatóság kulcsa, hogyha az egyetemi és a főiskolai képzésbe is beépülne ez a szemlélet. Értelemszerűen mi dolgozunk azon mai napig, hogy minél több gyakorló pedagógust érjünk el. Most ott tartunk, hogy 9-10 000 pedagógust készítettünk fel csak labdarúgás és kézilabda témában erre a filozófiára és az ilyen megközelítésű programok szervezésére. Most még érkeznek hozzá a röplabda, a judó, reményeink szerint hamarosan akár a torna és a kosárlabda sportág is tud ehhez csatlakozni. A végső célunk az úgy néz ki, hogy olyan 15-16 000 pedagógust fogunk elérni 2020-as év végére nagyjából, akit felkészítettünk, tehát ez nagyjából a gyakorló testnevelő tanároknak és tanítóknak a fele.
Ez a 2020 ez a céldátum, mert hogy Balogh Gábor, a Magyar Diáns Sportszövetség elnöke azt mondta, hogy ennek a szemléletnek a bevezetésére feltétlenül egy hosszabb időt kell szánni.
Hosszabb időt kell szánni, igen, de most ugye fut egy Európai Uniós támogatásból megvalósuló kiemelt projektünk, és ennek köszönhetően most idén tavasszal már elindult, és most ősszel most 16 darab ilyen grassroots sportfesztivált fogunk megszervezni a kevésbé fejlett régiókban. Ezeknek a fesztiváloknak, ezeknek a modellfesztiváloknak pont az a célja, hogy mindent kipróbáljunk. Tehát felszínre törjenek mind a szervezésben, mind a célcsoport bevonásában megszerezhető tapasztalatok, akár a jók és a rosszak is, és úgy fussunk neki 2020-nak, amikor majd ennek az uniós projektnek a végére érünk, hogy akkorra már el tudjunk arról gondolkodni, hogy ezeket a fesztiválokat, főleg az 1-es-2-es korcsoportban, tehát az alsó tagozatosok részére meg tudjuk-e már valósítani, úgyhogy akkor ez lesz az, ami felváltja vagy kiváltja a jelenleg még a piciknek is a kieséses felmenő rendszerű versenyeit.
Aki egyébként gyerekkorában megszokja, hogy a sport mindennapjai részévé válik, egy olyan gyerek jobb eséllyel lesz egész életében majd aktív, sportos és egészséges felnőttként is?
Teljesen természetesen így van, persze. Tehát a pozitív élmények ebből a szempontból meghatározók, és a Rasmus filozófiának egyébként az is egy kimondott célja, hogy azok a gyerekek, akik vagy azért, mert kevésbé voltak ügyesek, vagy tehetségesek, és elhagyják a versenysportot, vagy egyszerűen kiégtek, már nem érzik jól magukat abban a környezetben, ahol ők sportoltak, azoknak is egy védőhálót jelentsen az a programsorozat, ami ilyen szellemiségben épül fel, és mi hisszük azt, hogy a diáksportnak ez kell, hogy a missziója legyen, egyrészt az egész életen át tartó fizikai aktivitásra és sportra ösztönzés, másrészt egy védőhálót kell tartsunk azoknak a gyerkőcöknek, akik az élsportból vagy a versenysportból kikerülnek még 18 éves koruk előtt, és ugyanúgy vissza tudjanak kapcsolódni, akár ugyanabban a sportágban, akár más mozgásformákban egy játékos, élményközpontú, belső motivációra építkező sorozatra, mert ez lehet a cél, és nem lehet más, mint hogy mindenki élet végéig sportoljon, ne hagyja abba csak azért, mert mondjuk szerzett egy vagy két rossz élményt egy-egy sportversenyen.
Családnak nagyon sok mindenben nyilvánvalóan szerepe van a gyerekek fejlődésében. Van szerepe a családnak a grassroots filozófia terjedésében? Tehát sporthoz nem szokott, a sportot elutasító családból ugye jó eséllyel hasonló szemléletű gyerekek kerülnek ki, és lesznek majd hasonló felnőttek, vagy ez azért nincs így?
Van összefüggés sajnos a kettő között, a szociális háttér, egyébként nyilván a családok jövedelmi helyzete is sok esetben meghatározza, hogy egy gyerkőcből rendszeresen mozgó sportoló gyerek válik-e, vagy sem, és emiatt a grassroots szemléletben hangsúlyosan megjelenik a szülő szerepe. Egyrészt azért, amit említettem, hogy ugye van ennek egy etikai része, hogy a szülő a pályaszéléről ne kiabáljon, és ne próbáljon egy külső motivációs környezetet teremteni a saját gyereke, vagy a gyerekének a kortársai köré, mert nem az ő dolga, hogy megvalósítsa saját magát a saját gyerekeiben, hanem neki támogatni kell azt, hogy a gyerekéből egy egészséges, sokas sportoló felnőszáljon. De az is igaz, hogy a családok bevonása nagyon komoly kihívás egyébként a sport szempontjából. Sokat halljuk azt, hogy a szülők mindig kifogást hoznak fel arra, hogy mit kell foglalkozni a gyerekkel, hogy nincs idejük arra, hogy ők maguk is sportoljanak. Ezáltal rossz mintaadó szerepet adnak a gyerkőcöknek, de hát a legjobb alkalom a sportolásra az, hogyha a gyerek is sportol. Ezért a grassroots szellemiségben benne van az is, hogy adott esetben addig, amíg a gyerek egy ilyen grassroots foglalkozáson vesz részt, addig azzal párhuzamosan egy ilyen nyitott szemléletben a szülők számára is biztosítson ugyanez a programsorozat mozgási lehetőséget, és hát ott van egy csomó olyan lehetőség még a családok bevonására, ami adja magát, és azt gondolom, hogy ez még egy nagyon hosszú út lesz, tudnélik, hogy a családokat és a szülőket önkéntesként vonjuk be a programok megvalósításába. Egy ambiciózus és a témát szerető szülő bekapcsolódhat akár egy ilyen lebonyolítói szerepkörben is az egyes sporteseményeken. Na ez még egy hosszú út szerintem a magyar valóságban, de mindenképpen az a cél, hogy ez megvalósuljon.
Molnár Lászlót, a Magyar Diáksport Szövetség stratégiai igazgatóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánta András, viszont hallásra!